megpróbálom úgy csinálni az életemet, hogy egy nappal többet adok mondjuk csak tavasztól őszig mondjuk magamnak. Uh-huh. Szóval ilyen gondolataim vannak.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Szeretettel üdvözöllek a műsorunkba. Kerencsér Balázs vagyok a NEOK Alapítványtól. Mai nap Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Mafia vezetőjével fogok beszélgetni. Kedves Zoli, kérlek, mutatkozz be röviden, hogyan is érkeztél te ebbe a műsorba.
Sziasztok! Üdvözlöm a podcastnak a hallgatóit. Havasi Zoltán, amikor a Bike Mafiának a vezetője. Úgy érkeztem a műsorba, hogy meghívtatok, és van szerencsém megint ebben a stúdióban ülni.
Mit csináltál ma?
Ja, hogy ma mit csináltam? Aha, megreggeliztem. A reggeli rutin, hogyha ez a kérdés, akkor az, hogy fölkelek, első kávé, munka, tehát gép, ez a lehető legrosszabb egyébként, amit csinálhatok, de nem tudok róla leszokni. Aztán egy kicsi lazítás, tehát a zuhanyzás, ez az második kávé munka, reggeli, tehát még egyszer mondom, ezt nem kell követni, mert először reggeli és utána kávé, ezt nagyon jól tudom. És aztán gyakorlatilag jöttem ide, tehát bringa, és jöttem ide egyébként. Most nem tudom, mikor megy le ez az adás, de olyan tavasz van kint így februárban, hogy egyszerűen élvezet volt, sokkal nagyobb élvezet volt bejönni.
És mi lesz a műsor után, tehát hogy néz ki egy napod, vagy ez a napod?
Meg kéne néznem a naptáromat. Az biztos, hogy ugye nekünk van egy kávézónk, közösségi helyünk, stb., és oda kell majd bemennem, és ott van vagy két vagy három megbeszélésem. Meg tudom nézni a telefonomat, fogalmam sincs. Tehát a nap elején még tudom, aztán menet közben így járnak, így sodródom ezekkel a dolgokkal a naptárom szerint, és még bevásárolni is kell. Szóval ezeket a normális rutinokat azért kell csinálni, igen.
Jó, erre majd még visszatérünk, hogy körülbelül egy civil vezetőnek mikor kezdődik és a munkája, és mikor végződik, és te ezt hogyan kezeled. Most beszéljünk egy kicsit távolabbról, hogy egyáltalán hogy kerültél egy civil szervezet élére.
Hát ez tulajdonképpen a maga a szervezeti léte ennek az egész gondolatnak, hogy Bike Mafia az 2011-ben kezdődött. Az, hogy mikor kerültem az élére, tulajdonképpen azt mondhatnám már legelején, mert azért másodmagammal sikerült kitalálni az egész ügyet, tehát hogy mi az, amit szeretnénk csinálni. Azt nem, hogy ennyire mondjuk így ismerté vagy nagyobbá válik, de az mindenféleképpen, hogy valamit szeretnénk csinálni. És noha az elején én ezzel azért vívódtam, hogy én vezessem ezt az egészet, meg hogy arcot kell vállalni, meg stb. Tehát ezt így annó úgy gondoltam, hogy sokkal jobb ezt a háttérből szervezni és csinálni, és akkor mit tudom én, arcokat hozzárendelni. De aztán végülis az idő azt hozta, amit hozott, hogy én lettem ennek igazából az arca, meg a vezetője.
De miért gondoltad, hogy esetleg jobb ezt a háttérből segíteni? Valahogy a vezetői lét az egy kicsit így taszított, vagy másképp néztél magadra?
Hát két dolog, az egyik az nem taszított, az egyik az, hogy az számomra nem volt feltétlenül ismert pálya, környezet. Korábban én voltam középvezető egy-egy helyen, de hogyha visszagondolok, akkoriban ilyen webes megoldásokkal, grafikával, kicsi reklámmal, stb., kicsit ilyen marketing tevékenységgel is, amiben aztán szabadúztam is egy jó darabig, de azt megelőzően én voltam középvezető, és így visszagondolva, sőt egyébként akkor is éreztem, hogy én ezt nem csinálom feltétlenül jól, tehát hogy ezt lehet jobban csinálni, és éppen ezért maga a vezetés része, mondom, nem taszított, hanem egyszerűen olyan kihívásokkal volt tele, hogy nem tudtam, hogy én ezt akarom-e csinálni, vagy nem. És mondom, az idő aztán beigazolta, hogy nekem ezt kell csinálnom, tehát hogyha nekem olyan gondolataim vannak, hogy növeszteni egy szervezetet, meg embereket kell motiválnom, akkor nekem muszáj egyszerűen valamilyen formában ebben a vezetői szerepbe belelépnem, és nyilvánvalóan az első években ez nem ment annyira, álltak mellém olyan emberek, akik azt mondták, hogy tehát ezt így kéne csinálni, tehát hogy egyszerűen állj bele. És én akkor azt mondtam, hogy jó, akkor beleállok. Ez volt mondjuk, ugye 13 éves most a BBM, tehát a 13. éves, ez az első három évben így kuszálódott, aztán utána meg egyszerűen döntés előtt voltam, és akkor azt mondtam, hogy oké, rendben. Nagyjából egyébként 4 év, mert hogy 4 év után vált szervezetté a szervezet, tehát onnantól vagyunk így, mint hivatalosan egy szervezet.
Addig, mint egy baráti társaság, hálózat, Facebook csoport, hogyan dolgoztatok?
Tulajdonképpen igen, tehát hogy baráti társaság. És hozzáteszem, hogyha megnézem azt a fajta működést, amitől óckodtam, az azért jó, hogy óckodtam tőle, mert most is nagyon-nagyon fontos az, hogy nem feltétlenül úgy működik a BBM, hogy van egy vezetősége, nem feltétlenül úgy működik a BBM, hogy ilyen autoriter, nem tudom, ilyen beütéssel vannak vezetők, és akkor majd ők megmondják, hogy mi van, hanem gyakorlatilag mindenkinek a szava számít, aki bedobja a javaslatát, stb. Tehát megrágjuk ezeket a dolgokat. Jó, nem vagyunk olyan nagyon-nagyon sokan ahhoz képest, hogy mert hogyha lenne 80 ember, és bázisdemokratikusan dolgoznánk, az valószínűleg egy horror lenne. De az, hogy különböző területeknek vannak emberei, akik felelősséget vállalnak, és ez ettől lesz ő annak a területnek igazából a vezető, és nem attól, mert ki van nevezve oda, vagy az van mondva, hogy azt ő csinálja, hanem a terület felelőssége itt a motiváció, meg a mindennapi dolog, és ezt a többiek is tudják. Tehát én azért azt sejtem, azt gondolom, sőt, azt vallom, hogyha van valahol valami for profit vállalkozásnál, vagy multinál, vagy KKV-nál egy igazgató, vagy egy vezérigazgató, akkor a takarítónő ugyanolyan fontos, mert ő takarítja le azt az asztalt, amin ő dolgozik. Tehát, hogy ugyanúgy az ő komfortját fogja megteremteni, és ez gyakorlatilag a BBM-nél, én azt gondolom, hogy tökéletesen jól működik.
Szóval van nálatok pár terület, hogy egy kicsit így részletezzük ezt a témát, aminek önálló vezetője van, és ezekből összeáll egy ilyen közösség a vezetőkből, vagy a tagokból is. Szóval minden civil szervezetnek is, vagy a legtöbb civil szervezetnek ez álma, hogy megőrizze ezt a eredeti grassroots bázis demokratikus, vagy egy kicsit demokratikus működést. Másfelől meg itt van a hatékonysági elvárás. Nagyon sok civil szervezetet láttam tönkre menni abban, aki ezt a kettő között nem találta meg a megfelelő, mondjuk ideális vékonysávot. Mi volt nálatok itt ebben a változás, a siker, hogy sikerült fenntartani a kreativitást, a motivációt, és egy hatékony működésre is átállni. Mik itt a kérdések?
Ez szerinted? Egy nagy megfejtés, igen, hogyha én ezt ilyen pontosan tudnám rá a választ, akkor én sokkal okosabb ember lennék. Hát a tapasztalataimat tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy egyszerűen a jó volt az emberanyag. Tehát azok az emberek, akik egyébként ebben nem nagyon tudtak alkalmazkodni, azokat az embereket egyszerűen szépen lassan kivetette egyébként a közeg. Volt egyébként itt nagy elmenetel a szervezet életében, és egyszerűen nem volt kétségbeesés abban a pillanatban, hanem azt mondtam, hogy gyerekek, akkor másképpen csináljuk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nincs olyan kötelezettségünk, kötelezettségeink vannak az adományozóink felé, a követőink felé, a szimpatizánsaik felé, de nincs olyan fajta kötelezettség, hogy nekünk most egy gumigyártó cégünk van, és nekünk azt a számot, azt úgy le kell hozni pontosan, ahogy, hanem gyakorlatilag irgalmatlan egy szerelemből csináljuk, és ez a fajta szerelem, meg elköteleződés ad egy óriási motivációt, és az emberek itt akarnak dolgozni. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy van 14 ember, akinek fizetünk pénzt, nem teljes állásban, tehát szó sincs arról, hogy teljes állásban lenne itt mindenki, annyi pénzünk ugyanis nincsen, de van mondjuk 14 fizetett ember, aki a BBM-ből valamennyi pénzt keres, plusz van 80 körül önkéntesünk, és ez a bázis, ez folyamatosan egymást motiválja. Tehát itt nem nagyon van olyan, aki kilógna. Tehát, hogy egész egyszerűen itt jó lenni, meg itt nyilván, hogyha egy kicsit ilyen reklámos fejjel gondolkodom, meg ilyen vezető fejjel, és tudom, ezt nem szeretjük azért ebben a szegmensben, hogy mi a márka értéke, akkor a márka értéke tudott annyira erősödni az elmúlt 13 évben, hogy az emberek jól érzik magukat attól, hogy ide tartoznak, és azt csinálhatják, amit mi csinálunk közösen. Ami azt jelenti, hogy segíteni másokon, és hasznosan eltölteni az időt, és társadalminak hasznosnak lenni.
Ez az egyik motiváció, hogy szóval egy kicsit úgy nézzünk a mélyére, hogy van egyfajta küldetésetek, víziótok, ami gondolom alakult itt az első évek után, és ezt a meglévő csapat elfogadja, az önkéntesek is, és ez motiváló is számukra. A küldetés, vagy inkább a közösség? melyik az erősebb? Vagy a vezető? Mennek a vezető után?
Mondanám azt, hogy 50-50, tehát hogy tudom, ez a kitérő válasz az 50-50%, de egyébként igen, tehát hogy megkérdeznénk az embereket, hogy miért vagy itt, és legyél tök őszinte, hogy nem azt kell elmondani feltétlenül, hogy én mindenkin segíteni akarok, és ezért vagyok itt, hanem azt mondja valaki, hogy a közösségért, mert azért egyszerűen imádok ide járni, mert azokkal az emberekkel találkozom, mellette meg hasznos is vagyok, és utána megihatok egy sört, és ventilálhatok, meg beszélhetek, meg közben egyébként, miközben kérem a szendvicset, beszélgetetek a többiekkel minden kedden, csütörtökön, szerdán, meg mondjuk hétvégén. Azt mondanám, hogy 50-50%-ban benne van, és ezzel semmi gond nincsen. Hogyha valaki hozzánk egyébként, és nagyon csúnyát, mondjuk csajozni vagy pasizni jön le, hát tegyék meg. Tehát ismerkedjenek, hát ezért van, itt kell szocializálódni. Épp elég szocializációs lehetőség van ugye a weben, de boomer volt, na mindegy, szóval a social médiában, meg a különböző networkökön, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy face-to-face találkozzunk különböző alkalmak, akkor az például egy ilyen alkalomnál simán lehetséges. Hozzáteszem, például van egy olyan programunk, most nem akarok erre nagyon kitérni, hogy a Vitamin Kommandó, az nálunk egy ilyen kapudrog, tehát az az első, hogy eljön az ember, megkem pár szendvicset, meg nagyjából megismerkedik a közösséggel, és egyszerűen ott ragadnak. Tehát, hogy olyan túljelentkezés van most, hogy két hét előre már nem tudunk egyébként ezekre a napokra arra biztosítani lehetőséget, hogy kényelmesen elférjünk, és azt mondjuk, hogy gyertek két és fél hét múlva, és eljönnek. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt szeretnek eljönni, ott maradnak, amikor éppen nem érnek rá, akkor nem jönnek el, szóval hogy ez egy ilyen tök jó folyamat, és azt látom egyébként, hogy ez egy népszerű dolog lett. Az emberek szeretik ezt csinálni, és nem nagyon találnak olyan teret, ahol akárcsak így egy hónap egyszer ráírok, akkor elmegyek. Típusú lehetőséget kapnak. Ez meg ilyen.
Örömmel hallom. Kicsit visszatérnék a kezdetekre, tehát az első mondjuk 4 évre. Sok ilyen közösség gondolkozik, és tart tőle, te is mondtál valamilyen apró megjegyzést, hogy civil szervezetté válik, akkor majd jön az adminisztráció. Te mit gondoltál erről, és most egy utólag hogyan értékeled, hogy lett volna más út továbbra is egy ilyen Facebook csoportként működni, vagy pedig mi az, amit így elértetek ahhoz képest, hogy még mindig mondjuk egy Facebook csoport lennétek, vagy egy baráti kör?
Hát az első 4 évet kell górcső alá venni, és hogy addig mit értünk el, arra is van egy mondásom, meg arra is, hogy az elmúlt 13 évben. Engem nem is a tehát a bürokrácia az nyilván zavar mindenkit, aki belecsap valamibe szerelemből, és azt mondja, hogy ő ezt csinálja. Sokkal inkább az, hogy azt gondoltam, hogy el fog veszni az a fajta hév lelkesedés és szerelem az ügyért, ami mert hogy bejön ez, bejön az, pénz, atya úr is, az első 4 évben mi raktuk bele a pénzt gyakorlatilag, így mindenki hozott valamit, egy kis adományt, egy kis nem tudom én alapanyagot, stb. Tehát ez így működött.
Igen, ez a legtöbb kezdeti igen. Civil összefogásnál így működik. Igen.
És hogy tényleg féltem attól, hogy ennek az a diszkrét bája az el fog tűnni.
És mi volt a váltás, amikor azt mondtad, hogy mégis bele kell vágni?
Kicsit az én hibám egyébként, hogy én akkoriban mostanában sem nagyon, nem nagyon bírtam leállítani az agyamat, hogy ha van egy főzésünk, akkor legyen egy ilyen program, meg még egy olyan, meg még próbáljuk meg azt is, meg kezdjünk el ételt menteni, meg nem tudom, hogy elkezdtünk olyan projektekben gondolkodni azért, mert ez az önmel akkoriban, és remélem, hogy ez nem nagy képűség, de hogy így kitaláltam itt dolgot, hogy mire van igény, tehát úgy általános igény, mi az, amin tudunk segíteni, akár piciben is, és hát bejöttek ezek a gondolatok, amik aztán projektesedtek, hogy embert kell mellé rendelni, stb. És ami aztán meghozta ezt a gondolatot, az pedig az, hogy elkezdtek jelentkezni emberek, hogy ők azt mondták, hogy fél nem tudok eljönni, de adnék érte pénzt, nem tudom, lehetne egy raktáratok, ahhoz meg ugye nyilván pénz kéne, hogy valahol mondjuk valamit béreljünk, és akkor találtunk, hogy oké, hát na, ehhez már viszont akkor tényleg kell a szervezet. Én mellette meg csináltam a saját kvázi munkámat, tehát hogy a kettőt már nem tudtam összeegyeztetni, és azt mondtam, hogy itt van egy olyan váltás az életemben, hogy reszkírozok, és megnézem azt, hogy hosszú távon ebből ez egy olyan dolog lehet az életemben, amiből talán meg is lehet élni, vagy kiegészíti az akkori keresetemet, és mind a kettőt ilyen félig meddig csinálom, és akkor végül döntött a szerelem. Tehát azt mondtam, hogy én azt én inkább abba hagyom, lesz, ami lesz, és akkor megnéztük, hogy ez. Hát nyilván ennek volt ez egy pár éves, nem tudom én, milyen, hát volt hátránya. Anyagilag mindenféleképpen volt hátránya. Nem tudom, hogyha azt a munkát csinálnám most, mai napig is, akkor hogyan élnék, és most hogyan élek, ahhoz képest hogyan élek. de hogy ez volt a váltás oka. Uh-huh. És nem mondom azt egyébként, hogy amikor mi már szervezetté váltunk, akkor onnantól készét felrobbant a bankszámlaszámunk, mert ez nem igaz. De az, hogy emberek viszont azt tudták mondani, hogy küldök 1000 forintot, 2000 forintot, vagy ott tudjuk tárolni, és az volt az első igazából, hogy rögtön jött egy adminisztrátor pénzügyes, tehát hogy így mondtam, aha, hogy én hülye vagyok hozzá, köszi Léci, akkor ezzel foglalkozzál, mert én ezt biztosan nem fogom tudni csinálni.
És megtaláltad.
És meg is embert. Azóta is ő az. Tehát, hogy azért ez 10 évvel ezelőtt volt lassan, vagy 9-10 uh-huh. évvel ezelőtt, és akkor ő az egyetlen olyan oszlapos tagja, ugye annak már nem, sok oszlapos tagja van már, de aki a legrégebbi tagunk, ő maradt.
Ha visszatekintesz erre az önmagadra, ami ekkor volt, és most, mennyiben vagy más vezető, mint akkor?
Azt mondanám, hogy nagyon, mert akkor nem voltam az. Tehát, hogy így nem, legalábbis nem éreztem. Most is vannak, nem azt mondom, hogy kétségeim ezen a területen, de nem vagyok szomorú attól, ami történt. Tehát, hogy olyan tanulópénzek voltak ezek, amiket én azt gondolom, hogy meg lehet ezt tanulni nyilván a suliban, egyetemen.
Tanultad különben valahol? Jártál ilyen vezetőképzőre, volt vezetői tanácsadód, coachod?
Az egész coaching, pszichológia, stb. Szóval nekem ez egy ilyen fura dolog az életemben. Egyébként voltam pszichológusnál, uh-huh. kettőt fogyasztottam el, hogy ilyen egyszerűen nem működött. Tehát ventilálni mentem pénzért.
Mondjuk a vezetői tanácsadó meg coach, egy kicsit más, mint a pszichológus.
És most van, tulajdonképpen most van egyébként egy olyan coachom, aki, tehát van, mondjuk uh-huh. azt, hogy van, próbálgatjuk egymást. Tehát ő is az elején tart ennek az egész dolognak, hogy én is ráadásul ismerjük egymást, tehát hogy ez egy nagyon jó, uh-huh. jó sztori. Egyébként jól alakul nagyon, de én nem nagyon, tehát én nem nagyon hittem ebben a dologban sosem, tehát én azt gondoltam, hogy majd a közösség az úgy, és azért hozzáteszem, hogy a mi közösségünk tényleg olyan, meg mondjuk, hogyha azt mondjam, a vezetőség, vagy nem is a vezetőség, akivel nagyon gyakran tartom a kapcsolatot, hogy kapok visszajelzést. Aha. Tehát ha valami nem jó, akkor azt nyugodtan mondhatják. Én nekem alapvető vallásom, hitvallásom az, hogy lehet hibázni, meg hibázunk, mert nyilván abból tanulunk, ez lehet, hogy kicsit közhelyesen hangzik, de tényleg tökre hiszek benne. Itt nem az oltár nagy elszúrásokra gondolok, hanem az, hogy valami nem úgy jött ki, hát na bum, hát akkor legközelebb, akkor majd jobban megcsináljuk, és kész, tehát nem...
Na, tehát térjünk vissza a régi Havasi Zolira és a mostanira, tehát milyen oltári nagy elszúrásaid voltak, mint vezető, tehát mik voltak azok a stációk, amin keresztül mentél szerinted?
Talán két dolog egyébként, a türelmetlenségem volt az, ami a nagy elánnal belemászunk, és csináljuk, és mindenkitől elvártam azt, hogy 101%-150%-on pörögjön. Ez lehetett egy hiba, mert hát nyilvánvalóan a delegálás, a feladat delegálás, mint olyan volt egy nagyon nagy problémám, mert, és én szerintem a legtöbb ember beleesik, aki ezt nem tanulta, hogy akkor jó a feladat, ha én megcsinálom. Nem. Tehát, hogy így nem. És annak ellenére, hogy voltak olyan emberek, akikben tényleg maximálisan bíztam, meg kell tanulni bízni az emberekben, és hogyha mellettünk van, akkor szépen azok a folyamatok jobban fognak menni. Volt egy kiégési szakaszom is egyébként ezzel, aminek most vannak ilyen utózöngei. Tehát, hogy pont a múlt évben kaptam egy ilyen visszajelzést egy általam nagyon elismert embertől, aki vezető, ráadásul profi vezető, jó vezető, mind kreatív szinten, mind pedig operatív szinten egy kimagaslóan jó vezető. És ő mondta azt, figyelj, hogy menj el egy hónapra, ne azért, hogy feltétlenül csak te pihenjél, hanem hagyd őket, hogy hagyd dolgozzanak. Uh-huh. És lehet, hogy sokkal jobban fog tudni működni minden is, hogy tök igaza van. Tehát, hogy már csak ezért is érdemes azt mondani, hogy elengedem, hogy nézzük meg, és egyáltalán nem, sőt, biztos, hogy nem borítékolhat az, hogy valami rosszabbul fog működni, minden tök jól fog működni, maximum te nem vagy ott, hogy dolgokra válaszoljál. Szóval ezek jó tapasztalások. Ennyivel vagyok, mondjuk az, hogy jobb vezető, meg elhittem, hogy én már, tehát most már elhittem, hogy én ennek az egésznek a vezetője vagyok.
Több japán cégben különben ez egy módszer már a legelején, hogy kiválasztanak egy embert a állásra, egy ilyen középvezetői, vagy felsővezetői állásra, fölveszik, hagyják dolgozni 2 hónapot, majd elküldik 1 hónapra. Ha nem hiányzik a cégben, minden működik rendben, akkor fölveszik. Ha nagyon hiányzik, akkor kirúgják. Úgyhogy ez egy kicsit más szisztéma, mint nálunk, de van benne egy olyan lecke, hogy egy jó vezető olyan, hogy a csapata képes akár ideig, óráig nélküle hatékonyan működni. Neked mi segített ebben, hogy ezt megtanult? Szóval mondtad mindig, hogy talán olyan belső viszonyokat teremtettél, ahol voltak olyan emberek, akik megmerték, meg akarták mondani neked, vagy visszajeleztek, de amúgy mellette türelmetlen is voltál, hogy szóval hogy ez hogy kapsz visszajelzést, és hogy tudtál te is ebben változni?
Hát a két dolog között azért eltelt egy erős 6-7 év. Tehát, aha, hogy azért ezt itt nem tudom, hogy hol történt a váltás. Szépen lassan építkezett a BBM, tehát hogy volt egy külön stáb a BBM-en belül, akkor az úgy feloszlott. Ott is jött egy csomó információ, meg
ezzel technika. Ezzel mi volt a cél ezzel az önálló stábbal?
Hát gyakorlatilag a vezetőségnek volt egyébként az egy ilyen finomabb sztoria, mint hogy nem vezetőség, hanem stáb van, akik különböző területekért felelősek.
Uh-huh. És ez nem vált be?
Nem. Most mondanám azt, hogy egyébként úgy is lehetett volna működni, csak ott én sem voltam még azon a szinten egyébként, hogy megfelelően követeljek ott a stábtól, vagy követeljek, kérjek a stábtól, és a stáb sem volt önmagában egyébként skill szempontjából olyan hogy azokat a területeket egyébként mondjuk önállóan vitte volna. Uh-huh. Bizonyos területeket igen, de nem biztos, hogy a megfelelő ember találtuk meg a megfelelő dologra. Tehát, hogy az ott egy ilyen átmenete volt igazából a mostanik. Most nincsen stáb, nincsen vezetőség, most projekt koordinátorok vannak, projektvezetők vannak, területeket vívő emberek vannak, adminisztráció, pénzügy, programszervezés, a projektek mentén dedikált emberek, és gyakorlatilag ezek például valaki a pályázatokért, ami egy teljesen új sztori egyébként a BBM életében, de most valaki ezért felelős, a kommunikáció, stb. Tehát, hogy mindnek van saját gazdája, és hát gyakorlatilag itt tud működni ez a dolog, de úgy mondom, hogy még mindig demokratikus. Tehát az operatív vezető egy kicsit sem érzi jobban feljogosítva magát bizonyos feladatokra, vagy dolgokra, mint valamelyik projektnek a vezetője, vagy éppen aki a pénzügyel foglalkozik. Mm. És itt el kell mondanom, hogy egy csomó ember még így belefolyik egy kicsit más-más-más dolgokba. Tehát, hogy
és honnan tud róla? Szóval mi a belső kommunikáció, amit szervezel, vagy mik azok a belső folyamatok, ahol értesül erről?
Mi napi szinten, sőt perc szinten a Slack-et használjuk arra. Tehát az egy kimondottan ilyen belső kommunikációs szoftver, amit egyébként nagy cégek szoktak használni.
Igen, igen.
És mi gyakorlatilag azért rámentünk erre. Tehát azért azt el kell mondanom, hogy sok olyan emberünk van, aki mondjuk multikörnyezetből jött. Tehát ők ezt tudják. Meg ők ezzel tisztában vannak, és nem derogál, meg nem fáj nekik használni, és rászoktunk arra, hogy ott azon keresztül kommunikálunk, és most meg tudnám mutatni igazából a telefonomon, a Slack csatornában nálam 90-valahány darab van. Azok külön témák. Én sajnos mindegyikben benne vagyok. Nem mindenhol.
Nem irigyellek.
Ez a baromság, nem kéne. Tehát, hogy pont az van, hogy egyébként meg mi a fenének, majd úgy is szólnak akkor, ha... Na, erről még nem tudtam lejönni igazából, hogy ne monitorozzam, meg nézem, hogy okék a dolgok, és közben egyébként nagyon-nagyon szépen haladnak. Erről napi szinten kell rádöbbennem, mert pont tegnap volt egy ilyen aha élményem, megnéztem a Popzene legjobb éjszakája című filmet. Talán hallottál róla.
Még nem.
Ez a We Are The World című dal, hogy keletkezett. Aha. Zseni, de tényleg zseni. És ahogy elmesélik ezt az egészet, akkor látja az ember, hogy mi meló van egyébként amögött, hogy ezt az egy dalt, amit én valamikor ezer éve hallottam, hogy mi van, hogy egyáltalán ezek a csávok, meg csajok, meg mindenki, azok ott vannak egy helyszínen, hogy az egyszerre vették fel, és hogy Jézusom, és bemutatja nagyon szépen a film, és nálunk is ez van, hogy mi meló egyébként egy egyetlen főzést, vagy nem tudom, hogy valamit egyébként megszervezni, hogy ez nem ilyen, hogy így aduram, de hirtelen csettintük, és ott terem minden, vagy egy nagyobb programot, hogy ebben fesztivált szervezünk, mert erre is van példa, ugye, hogy mi munka azt megcsinálni, és mi mennyiségű dolog igazából a szervezés, aztán utána a közös sodródás, aztán, na mindegy, szóval látom azt, hogy ez egy rettenetesen hatékony csapat, és én azt gondolom egyébként, mondom, mint vezető, hogy ez a csapat, ez most már szépen elmuzsikál nélkülem is, hogy éppen nem vagyok ott.
És te a motivációt, illetve a kollégáid motivációját mivel tudod fenntartani? Ezekkel a közös alkalmakat, tehát élő alkalmakat szerveztek, tehát most mondod, hogy Slack-en egész nap pörög a dolog, ez így oké. De hát ez sokszor azért nem annyira motiváló, nem olyan átélhető. Mm-hmm. Tehát milyen mondjuk ilyen szokásokat, alkalmakat tartasz a stábnak és az önkéntesnek külön, vagy így együtt, szóval, hogy mivel a csapatot mivel tartod csapatként egyben?
Oké, nem csak én tartom egyben, a csapat egymást tartja csapatban. Nagyon sok a státusz. Tehát én státuszolok emberekkel, mondjuk azt, hogy napi szinten, nem mindenkivel, hanem egy héten egyszer vele, egy héten egyszer vele, stb. Így mindenkinek van egy kvázi biztonságérzete, meg nekem is, hogy kapok információt. Majdnem, ez nem az, hogy ez kötelező igazából. Tehát leülünk ilyenkor, ez Zoom. Tehát itt nincs találkozó ebből a szempontból, a hatékonyság miatt egyébként ez Zoom. Vannak csapatmegbeszéléseink, azok két hetente vannak, szintén Zoomon, de ott vannak az emberek. Közben ezek az emberek azért találkoznak egymással. Tehát, hogy ha én nem is vagyok ott, vagy nem is az egész csapat van ott, ezek az emberek folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot. Akár személyesen is vannak találkozók.
Akár személyesen, akár Zoomon. Igen, attól függ.
Azok az önkéntesek pedig, akik elkötelezettek, de mondjuk ebben a burokban, amit mondjuk így, mondjuk vezetésnek hívunk, vagy projektvezetésnek, meg különböző területek vezetésének. Ők meg egyébként pont most, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy van egy nagyobb csapatunk, aki mindig egy kicsit, mint a kilógna, de mégsem, meg azért, de egyébként mindent csinálnak rendesen, hogy mi a motiváció. És még mondjuk 10 évvel ezelőtt a kocsmázás, meg a nem tudom én, a sörözés lett volna a motiváció, ezeknél a fiataloknál, meg kevésbé fiataloknál az, hogy elmenjenek színházba. És akkor az a mondás, hogy jó van, feldobunk pénzt, akkor vegyetek jegyet, és akkor ezt tudjuk mi adni.
Közös színházi,
igen, uh-huh. Igen. Hogy akkor,
15
akkor
ember elmegy együtt.
15-20, igen. Hát legutóbb például 20-an voltunk. Uh-huh. És tök jó volt látni, hogy elmegyünk, elmegyünk valahova, és megnézzünk egy darabot, utána megy egy kis ventilálás, és utána ez a csapat egyben marad. Nyilván egyébként van nyári, elmegyünk valami tábort, vagy nem táborozni, hanem mondjuk egy kicsit kikapcsolódunk, mint a 2-3 napra mi is. Ez Balatonon szokott lenni, hogy van egy ilyen nekünk a Balaton program, amikor elviszünk nyaralni embereket, meg elhozzuk a Balaton, és amikor elviszünk nyaralni rászorulókat, akkor mi hagyunk magunknak 2-3 napot utána, hogy mi is együtt legyünk, és úgy épülgessünk. És mellette pedig mondom, a legfontosabb az, hogy sok személyes találkozó van ember és ember között. Tehát nem kell mindig a csapatot egyben használni arra, hogy találkozzunk, hanem legyen meg az a sok kapcsolódási pont, és gyönyörűen működik.
Uh-huh. Visszatérve kicsit rohantunk azon a stációkon, amiben te vezetővé váltál. Volt egy ilyen szakasz, gondolom, hogy elindultatok többen, együtt kitaláltátok, és máshol is olvastam egy interjútban, hogy hát ezek közül már, alapítók közül leléptek, elhagyták, mással foglalkoznak, valakivel békével, valakivel kevésbé békével elváltatok. Ezeket te hogy élted meg, hogy kezelted, másképp kezelnéd? Szóval milyen ez, amikor ilyen helyzetbe kerül egy szervezet, és hogyan lehet ezt továbbvinni, amikor egy ilyen helyzet van?
Egy nagyon fontos részét tudom kiemelni a BBM életében, ami tényleg egy erősebb váltás volt, mert itt azért egy-egy ember, amikor elment a BBM-től, ott még lehet könnyebben pótolni mondjuk az elveszített energiákat. Mert nyilván azért veszítjük el egymást, mert ott már valami nem kompatibilis. Ha nem is velem nem kompatibilis, hanem másokkal, akik egyébként ott egy csapatban dolgoznak, és azt elkezdik kivetni, és akkor már szólnak, hogy ez már sok, akkor kerül a szakításra a sor. És volt egy olyan, amikor én a kiégésem, hát nem kellős közepén, elején jártam, és azt mondtam, én ezt már nem bírom tovább sem aggyal, sem energiával, stb. Tehát minden egyes munka folyamatban nekem benne kellett ahhoz lennem, és persze nyilván ezért én is hibás voltam, mert így alakítottam. És igyekeztem stratégiában váltani, hoztam egy döntést, hogy legyen egy stratégánk, ez a két stratégánk, az egyik kommunikáció, a másik pedig operatív. És ez annyira nem jött be a csapatnak, hogy elkezd. Hát így most már visszagondolom, és akkor is mondtam egyébként, hogy ez lehet, hogy így tűnik, de ez egy konspiráció, ami viszont nem valid. Tehát, hogy egyszerűen olyan prekoncepciók alapján kezdtek el gondolkodni arról, hogy én mit szeretnék a jövőben, meg ők kicsodák, meg mit tudom én, hogy nyilván rosszul érezték magukat ettől, és lejelezték, hogy ez nem jó. Én megmondtam, de higgyétek el, hogy jó, mert engem tehermentesít, lesz egy kis változás, de senki nem lesz kevésbé fontos, stb. Na, ez nem ment át. És öten azt mondták, hogy kilépnek egyszerre. Tehát, hogy egy időben reggel 8 órakor kaptam meg egy e-mailt. Aha. Ezzel kapcsolatban. Itt van előttem, az volt a címe, hogy viszlát és kösz a halakat. Egyébként azt nagyon szeretem, azt a művet. Ezeket az e-maileket annyira nem szerettem. Viszont az a pont volt az, amikor azt mondtam, hogy így nem mondom ki a szót, hogy finomítok rajta, hogy szétek meg, cseszétek meg, hát akkor ez van, akkor valamit vagyunk olyan jók egyébként, hogy akkor, akkor innen, innen el kell indulni, egy kicsit el kell indulni, másképpen kell csinálni. És azt kell mondanom, hogy ha valakivel történik egy ilyen, lehet, hogy ez különleges, vagy nem tudom én, tehát hogy nekem kétszer annyi erőm lett abban a pillanatban, és azt mondtam rá egy pár hétre, amikor ugye elkezdtem látni, hogy ebből mi lehet, meg hogyan, meg mit, milyen idegeskedésektől mi az mentett meg ez az egész sztori, hogy itt pár ember azt mondta, hogy elég volt, hogy sokkal jobban tudtam dolgozni. Uh-huh. És a lehető legjobb dolog történt akkor.
Aha.
És sajnálom, tehát nem akarom azokat az embereket, mert egyébként én azt gondolom, tehát talán, hogyha most egymás szemében néznénk akkor, és van olyan, akivel azóta egymás szemében néztünk, és nincs semmi gond, tehát, hogy emberileg egyébként nincsen, én azt gondolom, hogy probléma. Talán egy-egy emberrel lehet, hogy van, de hogy, és nem őket megbántva, én tényleg azt gondolom, hogy akkor az egy jó dolog volt, amit ahogy döntöttek a BBM szempontjából is.
Uh-huh. És te akkor nem dilemmáztál, hogy visszacsináld, megkérd őket, hogy hát de ne hagyjatok itt. Szóval, hogy milyen dilemmáid voltak, vagy hogy nem rontottál-e valamit? Vagy...
Nem szoktam kétségbe esni, inkább dühöngök. Tehát, hogy az egész BBM-et a düh indította el, tehát nekem ez a tanácsadóm, csak próbálom valami jóra fordítani, tehát nem, egyáltalán nem kezdtem el puncsolni azért, hogy itt valami vissza legyen csinálva. Tehát ez olyan, mint egy párkapcsolatban, hogyha az embernek azt mondják, hogy te már nem vagy elegendő, vagy ez nem jó, akkor elkezdünk könyörögni, meg sírni azon, hogy de nem, baromság, ilyen nincs.
Tehát nem ez a típus vagy.
Én megtanultam talán, hogy ennek a típusnak. Tizenévesen volt egy-két olyan szakításom, az első nagy szerelmet, még mit tudom én, ahol így ezt nagyon rosszul vettem, de utána meg azt mondtam, hogy nekem ez nem ér ennyit az életemben, hogy lemenjek kutyába, és azt mondjam, hogy csak veled, vagy csak veletek.
Nem is arra gondoltam, hogy kutyába lemenni, csak hogy nem bizonytalanodtál el. Tehát ugye ez említette szó, hogy ez egy komoly érvágás volt, amikor öt mondjuk meghatározó ember föláll, csak hogy jó irányba mész.
Nézd, igen, de nem adom meg azt az örömöt, hogy azt érez bár kicsit. Nyilván változtat egyébként, de mint mondtam, tehát hogy én nem estem abban a pillanatban kétségbe, dühös voltam, és kész. És ez mindig, tehát egy düh, az felhajtó erő, ezt tudjuk. Még gondolhatnánk azt, hogy negatív fogalom a düh, pedig nem az. Tehát, hogyha az ember elkezdi jól használni azt, hogy ő benne dolgozik az adrenalin, és ideges, és nem is dühös, nem ideges, dühös, hanem csinálja, akkor az tud változtatni. Ezt nem tudom, a for profit világban egyébként hogyan működik, de valószínűleg pontosan ugyanígy.
Gondolom hasonlóan. Milyen vezető vagy szerinted? Azon kívül, hogy időnként dühös.
Nem tudom, nincs meg az a definícióm, hogy milyen a jó vezető. Lehet, azt tudom, hogy... Tehát...
Nem is az, hogy milyen a jó vezető, de nem. Szerinted milyen vezető vagy, azért már kaptál egy-két visszajelzést itt.
Nem tudom, amikor nézem az Office-t, talán megvan ez a sorozat, az Office, gondolom a hallgatók, hogyha azt mondjuk, hogy Office, akkor az ömet ismeri. Na, olyan nem szeretnék lenni. És az a baj, amikor az ember így egy-egy ilyen gondolatában így megtapasztalja azt, amit ott a vezető csinál, és így úristen, pont ilyeneket csinálok, na az úgy nem pont olyanokat, de hogy ilyen, vannak ilyen hasonló gondolatok, akkor az nem jó. Azt gondolom, mondom pozitív oldalát, amit visszajelzésként kaptam, hogy legitim vezető vagyok. Tehát ez fontos, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, ők egyébként vezetőként gondolnak rám. Vagyok néha ilyen, vagyok néha olyan. Képes vagyok annyira őszintének lenni az emberekkel, hogy bevalljam, hogy mindenkinek vannak gyengeségei, nekik is, nekem is. Tehát ez egy ilyen közös játék. És nem attól akarom magam vezetőnek érezni, mert mindenkinek megmondom, hogy mi a dolga. És mindig a helyes döntést hozom. Hibázunk. Ezt az előbb is mondtam, hogy ebben én hiszek, hogy a hiba, vagy a hibázni, azt úgy lehet bárkinek, a vezetőnek is. Lehetnék jobb, ebben biztos vagyok. Lehetnék koncentráltabb vezető, lehetnék sokkal fókuszáltabb vezető. Vannak olyan emberek, akik tényleg zseniálisan jó vezetők. Lehetnék érettebb vezető, de belegondolok ebbe, hogy nem is biztos, hogy akarok. Tehát én nem akarok ezzel az egész szervezettel, ezzel az attitűddel, ami nem az enyém, nem akarok senkit átverni, nem akarok a nyakkendős vezető lenni, aki elmegy, nem tudom én, networkölni ide-oda, és majd biztos, hogy nem. Tehát én nem szeretem ezt csinálni, nem is, és nem is állna jól, megmondom őszintén. De abból a szempontból, hogyha én is jó paszban vagyok, és azért a vezetés az egy baromi magányosztori sokszor. Igen. Akkor, amikor jól érzem magam a csapattal, és tényleg akkor én azt gondolom, hogy akkor el vagyok fogadva, és talán szeretnek, mint vezető, de ezt tőlük kéne megkérdezni. Fejlődnöm van hova, az biztos.
Ez biztos minden vezető elmondhatja, de azért a ti sikeretek azért a magyar civil szektorban, non-profit szektorban kiemelkedő, tehát az az út, amit bejártatok, és nagy rész a te vezetéseddel, vagy persze egy komoly szakmai tímmel együtt, az azért szinte rendkívüli. Szerinted mi az a tulajdonság, ami esetleg benned van, és mondjuk más civil vezető számára is hasznos lehet, hogyha ezt így fejlesztés, ha nem is ilyen siker, de hasonló sikert elérhet. Szóval mi volt itt a kulcsa szerinted annak, azon kívül, hogy volt egy jó ötlet, volt egy elszánás, egy düh, mi lehet a kulcsa a BBM-nek azon kívül, hogy egy jó közösség, hogyha most a te vezetői oldalról nézzük?
Ha valaki szeretne egy ügy mellett kiállni, akkor az vagy legyen kőprofi, vagy legyen teljes mértékben elszánt az ügy mellett. Tehát semmi ne térítse le. Ha van most valaki, aki 20 éves, és azt mondja, hogy már pedig neki ez az ügye, és ezzel akar foglalkozni, akkor felejts el azt, hogy családot fog alapítani a következő nem tudom hány évben, x évben. Ez a gyerek, ez az élet, ez a párkapcsolat, ez az anyám, ez az apám, a gyerekem, a minden. Tehát, hogy e körül forog minden. Tehát én nekem ez így volt az életemben, egy visszagondolva. És persze nyilván ez nem feltétlenül jó, de sajnos így működik talán a világ, és ha nem vagy kőprofi, akkor nagyjából tényleg így kell gondolkodni, hogy én fejben napi 14 órát dolgoztam. Tehát, hogy nekem mindig azon járt az agyam, hogy érdemes csinálni ezzel az egésszel.
Hát nagyon sok civil vezető hasonló cipőbe jár, és aztán kiégnek, tönkre mennek ebbe a dologba. Te is említetted a kiégést. Hogy kerültél bele, és hogy kerültél ki belőle, vagy ha kikerültél belőle?
Hát igen, azt nem mondtam, hogy kikerültem belőle. ugye sok év, tehát 9 év volt, azért kaptam visszajelzéseket, hogyha tehát például nem mentem nyaralni nyaranta, tehát egyszerűen nem mentem el, és megszűnt az igény részemről, hogy én bárhova elmenjek mondjuk pihenni. Nem nagyon volt ilyen az életemben, hogy pihenés, hanem csak egy körül forgott a dolog meg mentén. Most ezt nem azt akarom mondani, hogy tényleg vasárnap, vagy mi az hétfőtől vasárnapig 14 óráztam, ez nem igaz. De az, hogy gondolatban egyébként folyamatosan ez volt, ez viszont igen. És ugye 9 év volt az, amikor eljött az, amikor azt mondtam, hogy ez most már kell soknak, és bevallottam saját magamnak, de addig már a BBM elég ismert volt, és elég sok dolgon túl voltunk. És egy gyakorlatilag az elmúlt, és akkor volt az a nagy elmenetel is, tehát akkor újdonságok jöttek, új dolog hozott flow élményt, és ez nagyon fontos egyébként, hogyha az ember hisz a saját ügyében tényleg maximálisan, és tényleg azt mondja, hogy én már pedig ezzel tényleg baromira sokat fogok elérni, és sokat fogok segíteni, stb., akkor ez mindig új, nem tudom, új lehetőségeket teremt, ami által a motiváció az mindig föltámad. Tehát a nagy hiába ég ki az ember, és azt mondja, hogy attól még ezek az apró élmények egyébként ezek tudják táplálni azt, hogy maradjon fönn az ember. És annyi minden változott az elmúlt időszakban, például a BBM-nél is, hogy ezek mindig olyan újdonságok, amik egyszerűen újra motiválják az embert. A kérdés az, hogy az ember milyen életszakaszban van, az a magánéletére hogyan vetül ki, itt az egészségi állapotra gondolok, most sportolok, nem sportolok, mi viszi, van-e hobbim, stb.
Sportolsz különben?
Hát elég sokat bringázom, mondjuk az. Egyébként most megint nem, de most megint elkezdek. Tehát, hogy ez most egy ilyen nagyon nagy, és most tényleg úgy kezdek el, és ez mennyien béna, hogy egy műsorban elmondom, de elkezdem, nem az, hogy elkezdtem egy fél éve, na mindegy. Szóval, hogy tényleg, mert hogy egy csomó olyan dolog, ami az embert egyébként viszi az élete során, és így benne tobzódik, például nem sportol, vagy mondjuk több alkoholt fogyaszt, stb. Egyébként a civil létnek és minden létnek, hogy a vezetési létnek is egyébként mondjuk az alkohol, az tud egyébként a párja lenni sajnos, pontosan azért, mert enyhíteni kell folyamatosan egy csomó dolgot, például az se. Tehát köszönöm szépen, nem. Azért, mert belülről azt érzem, hogy ezen ritkítani kell, nem érzem jól magam tőle, mi a frásznak csinálom, mit műveltem eddig, hogyan, stb. a vezetés is. Ez. Mit műveltem eddig? Miért nem így csinálom? Miért nem adok magamnak egy szabad nappal többet egy héten? Most ez a megrögzött, ez nem tudom, dolgom, hogy én pénteken nem akarok dolgozni, de még dolgozom, mindegy, de nem, mert megpróbálom úgy csinálni az életemet, hogy egy nappal többet adok mondjuk csak tavasztól őszig mondjuk magamnak. Szóval ilyen gondolataim vannak.
Aha, ezek a tervek, hogy egy kicsit feltölts magadat.
Igen. De, és mondom, tehát, hogyha elmennék egy hónapra ez a csapat, akkor is baromi jó dolgozni, szóval nem tudom miért, itt ventilálok a műsorban, tök jó.
Csütörtökön beszélünk, nem pénteken, úgyhogy van egy kis esély, hogy pénteken majd pihenni fogsz. Ha arra gondolsz, hogy mondjuk 5-10 év múlva csinálsz valamit, akkor minek látod magadat? A BBM élén, vagy valami tök más csinálsz, vagy te már egy elnök úr leszel, egy a BBM elnöksége élén. Szóval mégis mit szerinted meddig lehet ezt csinálni most, amit csinálsz? Amellett mondtad, hogy tök jó, mert hogy változatos, mindig azért ad új erőt. Szóval mi a látomásod magadról?
Hát 2014-ben, amikor az egyesületi papír megjött, és oda volt, hogy Havasi Zoltán elnök, akkor nagyon jót röhögtem rajta. Tehát értem az elnököt, egyébként az vagyok. Tehát csak én tényleg vicces így elnökként kezelni az ember saját magának. Értettem, hogy hogyan kérdezted. Az, hogy nekem a BBM-mel az életem ne forjon össze, azt már nehezen tudom elképzelni. Tehát nehezen tudok hátat fordítani annak az egész dolognak, amit egyébként szerelemből csináltam, meg szerelemből csinálunk mindannyian. Az, hogy 10 év múlva mi lesz, na erre tényleg lövésem nincs, hogy mit tudok mondani. Azt gondolom, tehát arra van vízió, hogy a fejemben egy ilyen kezdeti mondjuk, mert a következő 2-3 évet látom, de a 10 évet nem. Uh-huh. Hogy a következő 2-3 évben a BBM milyen irányba megy. Az 5 év az kicsit túlzás lenne, de a 10-et végképp nem tudom. Az biztos, hogy hatásában sokkal-sokkal erősebb dolgokat szeretnénk elérni, mint az elmúlt 13 év különböző éveiben, tehát hogy új programokat indítani, ami már integrációs, edukatív, segít bántalmazott nőkön, segít anyaotthonokban élőkön, segít. Egyébként a nők egyébként fókuszban vannak ebből a szempontból. Most valamiért az én életemben a gyerekek és a nők is egyébként értelemszerűen, most nem az én életemben, hanem a BBM életében elkezdtek nagyon-nagyon.
Több programotok is erre
és nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó aktivitásokat vizionálunk egyébként már erre az évre is, ezt majd lehet majd látni egyébként. Szóval, hogy ebbe az irányba haladunk, és én azt szeretném, hogy hatásában a BBM, és nem is az a hatás, hogy tehát, és most nem akarom én a szociális ellátást, mint olyat egyáltalán sem bélyegezni, sem pedig megítélni, de hogy az olyan, amilyen, és nekünk megoldásokat kell kínálni ahhoz, hogy itt jobban működjenek a dolgok, innoválni kell itt egy csomó esetben. Tehát olyan programokat kell behozni, ami élményt is ad, és közben egyébként edukál is. És azokat az embereket, akik a rászorulók, tehát hogy ott kell nekünk frissíteni.
Oké, nagyon köszönöm. Van-e még valami olyasmi, ami szerinted sok mindennek keresztül robogtunk, úgyhogy lehetne itt még sok mindent beszélni, tehát van-e valami, ami szerinted még jó lenne, ha szót ejtenénk?
Hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon, nagyon köszönjük a támogatóinknak, meg a szimpatizásainknak azt, hogy követnek meg, mondjuk szeretnek minket, meg legyenek aktívak, ne csak a BBM-mel, hanem úgy általában, meg társadalmilag hasznosak, meg felelősek. És hát legalább, hogyha már valaki, aki BBM-es és hallgatta ezt a műsort, és eljutott ide a végéig, akkor annak meg itt köszönöm nagyon azt, hogy együtt dolgozhatok vele.
Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.